Üdvözlöm Önöket ezen a csodálatos tavaszi napon. Én Reháker Andrea vagyok, és Önök a Deep Stage-et hallgatják a Hit Rádióban. Nagyon köszönjük mindenkinek a támogatást. Kérjük, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornákra, az én csatornám is elérhető Deep Stage néven. Itt megtalálhatják az új műsorunkat, amelyet Petrőc Katalinnal és Barkóczi Lillával veszünk fel. Most már nagyjából kialakult, hogy két hetente. Ezt az én csatornámon fogják látni a YouTube-on, egyébként a Hit Radio Rumble csatornáján van feltéve minden egyes alkalommal. És hát itt ezen a platformon is hallgathatják a műsoromat, és egyébként megtalálják a hitradio.hu-n a videók között a Deep Stage adásokat is. A mai műsorban három nagy témát fogok megvilágítani. Az első, hogy újabb visszaéléseket tártak fel a 2020-as választások körül, ezúttal Arizonában a szenátusi választások körül, és hogy vajon miért nem történik mégsem semmi ebben az egész témában, hogy létezik, hogy ilyen égbe kiáltó problémák kerülnek napvilágra, de mégsem történik semmi. Aztán a német rendőrség nyilvánosságra hozta a 2023-as bűnözési statisztikákat, és hihetetlenül nagy elmozdulás van a migrációs hátterű elkövetők irányába. Tehát nagyon-nagyon sok olyan bűncselekmény történik, amit ilyen emberek követnek el. Ennek a hátteréről is szeretnék egy kicsit beszélni, ugyanis a migráció az egy annyira fontos, akut kérdés, hogy erről nem lehet eleget beszélni. A végén pedig egy olyan gondolatmenetet szeretnék megosztani Önökkel, amely bemutatja, hogy szerintem hogyan kerül egy platformra a globalizmus, a muszlim vallás és ennek a támogatása, az Izrael ellenesség és az egyház ellenesség, valamint az, hogy a világ politikusai, most a vezető politikusok szinte meg vannak részegedve a háborúnak a gondolatától. Szóval szerintem érdemes lesz a végéig hallgatni ezt a műsort is, és nagyon köszönjük mindenkinek, aki velünk tölti az idejét itt a Hit Rádióban. Kérjük, hogy maradjanak a hangszórók mellett, és hallgassanak minket. Nagyon köszönjük. Szerintem olyan témákat fogunk találni a közeljövőben is. Gondoskodik róla a világ, hogy legyen elég érdekes téma, de azért kifejezetten olyanokat, ami gondolatébresztő lehet, ugyanis az a célunk, hogy ha hallunk valamit a propagandában, mert ugye mindenki, az összes nagy médium, a baloldaliak is, meg a jobboldaliak is megpróbálnak az emberek fejében egy ilyen előítéletet létrehozni, és próbálják úgy manipulálni az embereket, hogy az ő gondolatmenetüket higgyék el, de ezzel szemben mi megpróbáljuk azt, hogy mindenki saját gondolatokat, saját véleményt alakítson ki, menjünk utána a másik oldalnak is, keressük meg, hogy ez az állítás, amin jól feldühödünk az interneten, az vajon igaz-e, vagy úgy van-e, mint ahogy le van írva. És pontosan ez a helyzet a 2024-es elnökválasztással is, ugye a 2020-as elnökválasztásról rengeteget beszéltünk annak idején, és nagyon furcsa is, hogy van egy zsák bizonyíték arra, hogy el lett csalva, de mégsem lettek ügyek belőle, és ez megérne szerintem egy külön elemzést, hogy miért nem csináltak egyébként bírósági pereket azok ellenére, az bizonyítékok ellenére, amiket felhoznak a médiában, meg amiket rendszeresen lehet látni. Ugye most is egy ilyen cikk miatt gondoltam, hogy beszélek róla, mert ugye a 2024-es választás is más irányt vehet, hogyha az emberek azon gondolkoznak, hogy vajon most is csalás lesz-e, vagy most is megpróbálják-e majd az egészet elfordítani, mert a 2020-asnál ott nagyon-nagyon erősen ellentmondásos volt, nyilván nem mondhatjuk ki, hogy csaltak, mert erre nekem például személy szerint nincsen bizonyítékom, de azért nagyon sok olyan érdekesség van, amin érdemes elgondolkozni, és ezért sok mindent nyilvánosságra hoznak. Ugye pont az az apropója ennek, hogy erről beszélek, hogy az X-en megjelent egy bejegyzés egy arizonai választási auditról. Ugye az egész szituáció arra ment ki, hogy volt 2020-ban szenátusi választás is Arizonában, és megkérdőjelezték a republikánusok, hogy ez egyáltalán érvényes lehet-e, ugyanis itt is eléggé furák voltak az eredmények, más, mint amit vártak természetesen, és akkor a szenátus létrehozott egy bizottságot, akik auditálták a választásokat, viszont ugye, ahogyan ez lenni szokott, egyáltalán nem azt nézték, hogy mi történt, vagy egyáltalán mik a körülmények, hanem megszámolták újra a szavazatokat, és akkor kimondták, hogy minden szuper. Viszont a republikánus bizottság, a Nemzeti Republikánus Bizottság az úgy döntött, hogy megbíznak egy független külsős ügyvédet, aki felállít egy csoportot, azért, hogy ő is megvizsgálja ezeket a dolgokat, és ez az ügyvéd, ő már nem csak arra koncentrált, hogy megszámolják újra a szavazatokat, hanem megnézték azt is, hogy lehetséges volt-e, hogy ennyi szavazat legyen. Úgy hívják ezt a hölgyet, hogy Christina Babb, és hát azt kell tudni róla nyilván, hogy Donald Trumpnak a ügyvédi csapatába tartozott korábban, és nagyon-nagyon érdekes meglátásokat fogalmaz meg, ugye egy televíziós hírcsatornán, ami nem a nagy news networkökhöz tartozik, elmondja, hogy miután megcsinálták ezt az auditot, ugye a szenátusi hivatalos audit az nagyon minimális eltéréseket tárt fel, viszont ők azt állítják, hogy volt 255 ezer olyan korai szavazat, tehát amit azelőtt lehet leadni, hogy ugye a hivatalos választási nap eljönne, tehát lehet korábban is szavazni. 255 ezer olyan korai szavazat volt, aminek semmiféle nyoma nincsen. Tehát nincsen hozzá szavazó cédula, nincsenek hozzá mondjuk online, vagy bármilyen módon, ahogy lehetett így előre szavazni, nincsenek nyomai, hogy ez a 255 ezer ember ezt szavazott volna. Magyarul ezt a számot csak simán beírták, mint eredmény, de igazából nincsenek szavazatok hozzá. Aztán 23 ezer olyan levélszavazat van, akik már nem ebben az államban élnek, magyarul ott valószínűleg az történt, hogy elküldték ezeket a szavazólapokat a postaládákba, és azok az emberek, akik már nem ott laknak, azok helyett valakik ezeket összeszedték. Ugye láttunk már ilyet, nálunk is volt most a nemzeti konzultációs dobozokat, vagy ezeket a csomagokat gyűjtötték az ellenzékiek mindenhonnan, szedegették ki a postaládából, tehát ezt simán meg lehet csinálni, hogy olyan házaknál, ahonnét már elköltöztek az emberek, egyszerűen fogták és összeszedték ezeket a szavazatokat, és aztán felhasználták nyilván arra, hogy az ő agendájuk érvényesüljön. Nyilván ez is csak feltételezés, de ez nagyon könnyen elképzelhető. Aztán volt 23 ezer dupla szavazat, ami lehet, hogy pont azért hasonlít annyira ez a két szám, mert hogy azok, akik meg beköltöztek ezeknek az elköltözött embereknek a helyére, azok is szavaztak. Tehát nagyon érdekes, de ez már összességében, ha már majdnem 300 ezer szavazatnál járunk, ami azért borzasztóan sok, tehát ez nagyon-nagyon sok, akkor ugye megszámolták, hogy hány ilyen levélszavazat lehet összesen az egész államban, és azt látták, hogy 9000-rel több érkezett be, mint amennyi egyébként összesen a lakosok száma, meg a bejegyzett címeknek a száma alapján lehetett volna. Ugye ez is plusz 9000 természetesen. Aztán ugye volt 50 ezer, ami nem volt érvényes, az is még pluszba hozzájön. Tehát csak azok, amiket találtak, az önmagában mutatja, hogy óriási probléma van. És hát azt állítja ez a hölgy, hogy a Dominion ügyben, ami például Tucker Carlsonnak a fejébe is került a Fox Newsnál, mert ugye ő azt állította, hogy csaltak. Ez a Dominion egyébként az a szoftver, amivel számolják a szavazatokat, meg amivel trekkelik ezt az egész szavazási napot, meg ami történt. Azt állítja a Dominion, hogy nem voltak kapcsolódva az internetre, mert ugye ennek az egésznek az a lényege, hogy nem szabad, hogy külső hozzáférése lehessen akárkinek, tehát nem is lehet hálózatban sem a gép, és nem is lehet az internetre kapcsolódva. De ugye megállapították ezek a republikánusok által megbízott ügyvédi auditorok, úgymond, hogy nincs bizonyíték rá, hogy ezek teljesen le voltak kapcsolva az internetről, sőt, valamiféle ilyen távoli asztali eléréssel is el lehetett érni a választás napján ezeket a gépeket. Magyarul egyáltalán nem biztos, hogy hitelesnek kellene elfogadni azt az eredményt, amit ebben a választási felügyelő szoftverben kihoztak, mert ugye kívülről meg lehet, hogy manipulálta valaki, nyilván ezt nem lehet már így utólag, vagy nincs hozzáférésük, hogy ezt megállapítsák, de azt igen, hogy elérhető volt az interneten a számítógép. Szóval nagyon-nagyon érdekes, hogy azért itt rengeteg probléma felmerül. De ugye a másik az, hallottuk ezt már rögtön a választás után is, én is rengeteg podcastet csináltam erről, meg voltak a különböző nagyon érdekes cikkek, például a Time-ban volt egy ilyen manifesztó, amiben a baloldalt segítő team, akik a háttérben lobbiztak, meg mindenféle dolgokat csináltak, azok lényegében leírják, hogy hogyan tolták el a választási eredményt a saját irányukba különböző marketing meg egyéb fogásokkal, ami nyilván azért kerülhetett be a Time-ba, mert csak a legális része szerepelt benne, de akkor is lehetett látni, hogy óriási mennyiségű pénz és energia és minden bele volt abba téve, hogy nehogy véletlenül megint Donald Trump legyen az Egyesült Államok elnöke. És hát látjuk is, hogy nem is lett, viszont nem lett az egészből semmi abból, hogy bebizonyítsák, hogy ez mind csalás eredménye, vagy legalábbis a billegő államok, ahol hirtelen megváltozott a státusz Joe Biden javára, hogy azok, hogy nem csalás miatt lett-e ilyen eredmény ezekben az államokban, és ugye Arizona is pont egy ilyen billegő állam. És az a helyzet, hogy senki nem ment utána bíróságra. Azzal magyarázták sokat, hogy nem akarják elvenni az amerikai polgároknak a hitét az amerikai választási rendszerrel kapcsolatosan. De hát ez szerintem egy eléggé kamu dolog, mert hogyha bebizonyosodik, elcsalták az egészet, akkor szerintem azzal, hogy kijön az igazság, azzal az amerikaiak egyrészt felháborodnak, másrészt soha az életben még egyszer nem szavaznak a demokratákra. Tehát itt ez végül is valószínűleg, ami megakadályozta ezt az egészet, hogy olyan hihetetlen ellenerő van. És ha megnézzük, hogy az elsőfokú bírósági szinten, erről is már beszéltem többet, olyan bírók vannak kinevezve, meg a második szinteken, akiket sorosék pénzelnek, tehát igazából meg van véve az egész. Tehát most pont ezt látjuk a Trump ügyeivel kapcsolatban, hogy olyan döntéseket hoznak a bírók, amelyekből egyértelműen megállapítható, hogy nem pártatlanok, tehát egyáltalán nem a jogrendnek megfelelően, a törvényeknek a szemléletében döntenek egy ügyben, hanem elfogultak 100%-osan a baloldal felé, és az a céljuk, hogy Donald Trumpot teljesen ellehetetlenítsék, vagy csődbe vigyék, vagy nem tudom, és az, hogy tovább kell menni, meg fellebbezni kell, meg a legfelsőbb bíróság kell, hogy döntsön dolgokban, az azt mutatja, hogy az alsó szinteken szinte teljesen lehetetlen, elfogulatlan bírósági döntéseket kapni. Magyarul ezt, hogyha mellé tesszük, akkor valószínű, hogy azok lehettek a háttérben, hogy oda ment egy csomó mindenki bizonyítékokkal a bíróságokhoz, és aztán a bírók úgy döntöttek, hogy bizonyíték hiányában nem indítják el az eljárást. Meg hát beszéljünk Mike Pence-ről is, ugye nagyon-nagyon fontos, hogy ne maradjon ki ő sem, a nagy hívő keresztény, aki ugye úgymond a konzervatív értékek mentén való politizálásnak a megtestesítője, meg egy erkölcsös ember, és így tovább, akinek ott volt a kezében alelnökként a lehetőség arra, hogy azt mondja, hogy igen, látom, hogy van egy csomó probléma, én nem mondom, hogy ez csalás, de ezt szerintem nem lehet elfogadni hivatalos eredményként, és ezért ismételjük meg, vagy csináljuk máshogy. És ezt Mike Pence pontosan azért, mert attól félt, hogy mit fog majd mondani a sok ember, meg hogy mi lesz majd a közvéleménynek a reakciója, nem tette meg, hanem elfogadta hivatalos eredményként azt a választási eredményt, amiben óriási kérdőjelek voltak már rögtön a második napon. És ugye emiatt voltak ezek a hatalmas érzelmi hullámok, amik aztán január 6-ához is vezettek, ami egyébként az én meggyőződésem szerint egy előre megtervezett demokraták és ugye a baloldal által megtervezett, meg megszervezett dolog volt, amit aztán rávertek Donald Trumpra, aki egyébként mondjuk meg őszintén azért meglehetősen ostobán viselkedett ebben a helyzetben, de úgy érezte valószínűleg, hogy érinthetetlen, és hát most kénytelen szembesülni vele, hogy sajnos a bíróságok azok már nem egy független hatalmi ágat képviselnek, hanem a politikának az eszközeként úgymond dróton rángatják őket, tehát olyanok, mint a parasztok a saktáblán, hogy odaállítják őket, ahova akarják, azért, hogy ugye királyt döntsenek, de az a helyzet, hogy ezt azért, hogyha az emberek látják, akkor talán el lehet érni, hogy ne legyenek nagyon elfogultak, és mi mindig egy kicsit úgymond az amerikaiak ellen beszélünk, mert én azért ismerek nagyon sok amerikait, és a legtöbb esetben ilyen, mondjuk nyilván akik ide jönnek, kirándulnak, meg az egyetemisták, meg minden, tehát nem mindenki ez a kifejezetten nagy politikai érdeklődéssel rendelkező valaki, de a nagy birodalmi tudat azért megvan bennük, tehát az a felsőbbrendűség az mindig érezhető, annak ellenére, hogy borzasztóan kedvesek, meg nagyon értékelik, hogy az ember tud angolul. Tehát azért mindig egy kicsit olyan butuskának tartottuk őket mi itt a több ezer éves állami történelmünkkel, és az a helyzet, hogy sok szempontból viszont nem szabad ez sem. hanem meg kell adni nekik a kreditet, hogy azért egy bizonyos szinten túl már azért nem lehet őket sem az óruknál fogva vezetni. És nagyon reméljük, hogy ha a jobb oldal életben tartja ezt a kétséget a rendszerben, ezekkel a riportokkal, meg az újra elővett választási eredményekkel, meg a független bizottsági eredményekkel, akkor lehet, hogy sokkal erősebb mondjuk polgári felügyelet lesz az egész választáson, vagy nem fogják elfogadni olyan könnyen az eredményeket. Csak hát ugye a bíróságoknak az állapota, meg a bíróságoknak a hozzáállása az nem javult, hanem inkább romlott, szóval nagyon-nagyon érdekes lesz ez a novemberi választás, és lehetséges, hogy tényleg itt aztán végleg megborul az embereknek a bizalma a választási rendszerben. Tehát lehet látni az X-en is, hogy rengeteg ember újra tweeteli, tehát retweeteli ezeket a bejegyzéseket, de nincsen mellétéve semmilyen konzekvencia, nincsen jogi lépés, nincs következménye ezeknek, hanem egyszerűen az emberek dühöngenek, de tudják, hogy nincs hatalmuk semmit tenni. És ez ebben a szomorú, hogy nehéz úgy utána elmenni szavazni, de hát ha nem megy el valaki szavazni, akkor 100% látszik Arizonában például, hogy úgy is felhasználják a szavazatát, hogy ő maga nem volt ott, vagy már erről is hallottunk, mondjuk Arizonában ilyet pont nem találtak, de több olyan, tehát nagyon sok olyan szavazó is volt, akik már meghaltak. Csak ugye nem lehet egyébként, mivel nincsen összefésülve a legtöbb ilyen hivatalnak a rendszere, ezért nem törlődik automatikusan a választási névjegyzékből az az ember, aki mondjuk elhalálozott abban az évben, lehet, hogy már több éve, mert hogy nincsen automatikus update egyik rendszerből a másikba, és simán megtörténik, hogy halottaknak kiküldenek ilyen levélszavazatokat, és akkor azok is szavazhatnak. Hát miért ne, ha már ott van a szavazó cédula, akkor küldjük vissza. Szóval ezek az érdekes dolgok, amiket nem lehet bizonyítani, meg úgy tűnik, hogy a bíróságok nem ugranak rá, de nagyon-nagyon érdekes lesz majd, hogy novemberben mi lesz a vége ezeknek a dolgoknak, és érdemes figyelni. Csak azért ne együk meg azt, hogy amit a baloldal mond, hogy minden legális volt, és ezek az amerikaiak, ezek annyira jó fejek, hogy egy ilyen dadogós öreg bácsit, aki azt se tudja, hogy hanyadika van, meg milyen nap van, meg épp melyik országban van, őt meg kell választani még egyszer 4 évre, mert hogy minden jobb, csak Donald Trump ne legyen. Tehát ez szerintem kifejezetten azért ennyire nem ostobák az amerikaiak, még akkor sem, hogyha mondjuk mi a magunk erkölcsi meg egyéb morális felsőbbrendűségét gyakoroljuk velük szembe, ahogy ők velünk szembe az övékét gyakorolják sokszor. Most is eléggé ellentmondásos témába fogok bele majd, mert az a célunk, ez a kimondott célunk, hogy gondolkodásra serkentsük az embereket, és hogy felhívjuk a figyelmét azoknak, akik esetleg megeszik a propagandát, hogy kicsit legyenek kritikusabbak. Ugye a németek az állatorvosi lovunk, mert ők nagyon-nagyon könnyen megeszik a propagandát a jelek szerint, tehát ezt a múlt század eseményei egyértelműen megmutatták, hogy a német közvéleményt nagyon könnyen mellé lehet állítani egy ideológiának, és akár úgy is, hogy az teljes egészében destruktív a társadalommal szemben, ilyen volt a nácizmus, ilyen volt a kommunizmus is. Ugye lehet látni, hogy Kelet-Németország az egyik legnagyobb fellegvára még mindig a baloldali eszmének, annak ellenére, hogy ott azért, ami számunkra szinte elképzelhetetlen mértékű volt a kommunista diktatúra, tehát mi ahhoz képest itt Magyarországon azzal a szinten, ami egyébként is borzalmas volt, egészen jól el voltunk, tehát a németek azok sokkal súlyosabban a magukévá tették a kommunizmust is, és most itt van ez az új nagy globalista eszme, amit megint csak a magukévá tesznek, és az egyszerű ember az mindennek megissza a levét, tehát képtelenség olyan politikát folytatni Németországban, ami nem negatívan érinti szinte az egész társadalmat, és a globalizmusnak az egyik alapköve, amivel ugye megpróbálják elérni, hogy azok a népcsoportok, amelyek egyébként területileg, meg nyelv alapján, meg kultúra alapján egységesek, azok teljesen felbomoljanak, úgymond, vagy keveredjenek más népekkel, és relativizálódjon a kultúrának, meg a népnek, meg a hazának a fogalma, meg a nyelvnek is akár. Ez a bevándorlás, és hát azért azon az apropón beszélek erről újfent, mert kijött egy új statisztika, tehát a német rendőrség közzétette a 2023-as évre vonatkozó 2023-as évre vonatkozó bűnügyi statisztikákat, és az a legmegdöbbentőbb, mind a mellett, hogy egyáltalán nem meglepő, hogy folyamatosan növekszik szinte minden kategóriában, kivéve talán egyet, ahol nem akkora mértékben, tehát a többi évekhez, korábbi évekhez képest kevésbé növekedett a elkövetett eseteknek a száma, hanem az, hogy Nancy Faeser és irodája, ugye Nancy Faeser egy szociáldemokrata miniszter, ő a szövetségi belügyminiszter jelen pillanatban Németországban, emlékezzenek vissza, hogy ő volt az, aki volt egy nagyon durva késeléses ügy Németországban, meg ugye nyilvánosságra került akkor is a rendőrség, lehet, hogy engedélyt kapott, hogy nyilvánosságra hozza, hogy hány késsel elkövetett bűncselekmény történt akkor még 2022-ben Németországban, és a Nancy Faeser az egyszerűen így el volt hűlve, hogy hát ilyen emberek élnek az országunkban, tehát ez a belügyminiszter, ez valószínűleg megtestesíti azt az embert, aki az elefántcsontoronyban üldögélve különböző ideológiákat talál ki, vagy kapja ezeket készen, és akkor elhiszi, és egyáltalán nincsen semmiféle kapcsolata a realitással, tehát aki elcsodálkozik azon, hogy több százezer késes támadás történik Németországban egy év alatt, az szerintem nem alkalmas arra, hogy egy ilyen posztot betöltsön, de ez a magánvéleményem, szóval ennek ellenére, mivel ugye ezt nem kérdezi meg tőlem senki a német politikában, Nancy Faeser tölti be továbbra is a belügyminiszteri posztot, és ugye most azok az érvek, amiket mondanak, hogy vajon miért lehet, hogy ennyire megnő a bűnözés, azok a legérdekesebbek ebben az egészben. Ugye eddig a korona járványra fogták rá, hogy ugye annak a utórezgései okozzák ezt a rengeteg problémát, de most már ugye az is beletartozik az okok közé, hogy nő az infláció. Na most ez egy nagyon áthallásos dolog, vagy nagyon átvitt értelemben lehet csak értelmezni, hogy egy illegális bevándorló az vajon miért támad meg egy németet, ugye a befogadó társadalomnak a tagját, biztos azért, mert hogy túlságosan dühös a Scholzra, mert hogy nem tudják megfékezni, vagy kordában tartani az inflációt, és azért azt a szerencsétlen németet kell megtámadni, aki az utcán teljesen vétlenül egyik pontból épp a másikba tart, vagy végzi a dolgát, és így tovább. Tehát ez az egyik ok, hogy valószínűleg ezért nő ilyen mértékben a bűnözés Németországban, mert hogy az infláció az növekszik. És akkor ugye nyilván ez már egy elfogadható érv, hogy miután megszűnt a lezárás a pandémia után, egyre nagyobb lett a mobilitás, és egyre több illegális és nem illegális bevándorló érkezett Németországba. Ugye az nagyon-nagyon látszik, hogy az eseteknek, ami egyébként 2,2 millió, vagy hát majdnem 2,25 mondjuk így, 2,25 millió eset különböző, ezek erőszakos bűncselekmények, tehát itt azért nem feltétlenül a bolti lopásokról van szó, tehát erőszak, és szóval nem tartoznak ide a kis dolgok, hanem ezek igenis a valódi kemény bűncselekmények, tehát rablás, testi sértés, nemi erőszak, gyilkosság, és így tovább. Ebből a 2,25 millióból nagyjából 50% azoknak az elkövetőknek a száma, akik nem rendelkeznek semmilyen német papírral, tehát se igazolványa, se ideiglenes tartózkodási engedéllyel, se útlevéllel. Tehát ezek mind külföldiek, mind valaki, aki megérkezett akárhonnan azért, hogy úgymond egy jobb élet kirajzolódhat előtte, és akkor majd a nagy német szociális állam az ellátja, de úgy tűnik, hogy ez nem jött össze, vagy legalábbis nem csak ez volt a lényeg. Tehát ezek az emberek ugye nem németek, és nem is valamiféle már német útlevéllel rendelkező második generációs bevándorlók, vagy ideiglenes papírokkal rendelkező menedékkérők, hanem ezek illegálisak, akik úgy vannak ott, hogy senki sem hívta őket, meg ráadásul nem is kaptak se ideiglenes papírt, se semmit, tehát úgymond a német állam nem is tud róluk hivatalosan. És hát nem lehet azt mondani, mert lehet, hogy ez lesz majd a következő, hogy jó, ezek a románok, akik ugye nem rendelkeznek német papírokkal, meg a kelet-európai bevándorlók, a magyarok, mert ugye ez már olyan szintű gonoszság lenne, tehát ezt azért nyilván nem lehet látni, de mondjuk rá lehetne fogni erre is, vagy akár az albánok, mert ott azért rezeg a léc, tehát ott vannak durva sztorik, hogy egész családok költöznek át, és akkor ilyen gyermekkereskedelmet folytatnak, meg drogot árulnak, tehát hogy azért ott van probléma, de ettől függetlenül az erőszakos bűncselekményeket elkövetőknek a legnagyobb része az nem német. Ugye azok közül, akik úgy vannak mutatva, mintha németek lennének, ott is van azért egy nagy rész, akik bevándorló hátterűek, akik ugye már a német kategóriába esnek, ez ebből is látszik, hogy a statisztika az soha nem objektív, hanem az mindig úgy néz ki, ahogyan mutatni akarjuk. De hála Istennek a Die Welt, ahonnét a cikket hozom, most korrekt módon leírta a számokat. Tehát ugye a német rendőrség azért, amikor szabad neki, akkor egészen jól követhetően tálalja a statisztikákat, mert azért erre is láttunk már példát, ugye az UFKOTTA annak idején a Stefan Schuberttel írt egy könyvet erről az egészről, a migráció bizniszről, és ott le vannak írva, hogy hogyan, ugye ez a Stefan Schubert, ő rendőr, és belső információkat is megosztanak arról, hogy hogyan nem mutatnak meg statisztikákat a közvéleménynek, meg hogyan tálalnak, hogyan kerülnek nagyon furán egyik kategóriából a másikba emberek, úgyhogy igazából nem abba a kategóriába kellene őket kimutatni, de javítani kell az igazán brutális statisztikán, és ezért egyszerűen a bevándorlókat átpakolják a németek közé, annak ellenére, hogy vagy mondjuk kettős állampolgárok, vagy például kulturálisan semmilyen szinten nem lehet őket németnek mondani. Tehát nagyon érdekes most, hogy talán lehet, hogy elhihetjük a Die Weltnek ezeket a számokat. Tehát azt mondja, hogy 50% az nem rendelkezik német útlevéllel, és akkor ehhez képest még mondjuk 500 ezer, ami egészen nagy szám, tehát ez kb. Ilyen 30%-ot ír, azok bevándorló hátterűek, vagy tehát olyanok, akiknek már vannak papírjaik, vagy ideiglenes tartózkodási engedélyük van, mert hogy menedékkérők, és így tovább. De azt látszik, hogy minden egyes kategóriában brutális növekedés van, és azt írja a Die Welt, hogy 15 év óta a 2023-as elkövetett bűncselekmény mennyiség a rekord. Ugye 2016-ban volt legutoljára rekord számú bűnelkövető, ugye azt láttuk 2015 és 16-ra tehető az az óriási bevándorló hullám, amikor szinte mindenki érintve volt, akkor mi is állandóan erről beszéltünk, meg erről folyt a nyilvános diskurzus, hogy jó-e nekünk, emlékeznek rá, akkor vitt egy Gyurcsány haza magával azt a bevándorló családot, meg akkor láttuk a hírekben, hogy ugye a keleti környéken nem nagyon volt szabad mászkálni, mert ugye egyszerűen, tehát egyedül nőket simán leszólítottak ott ilyen idegenek, aztán hála Istennek elmentek nyugatra. De ettől függetlenül ugye pont ez az az idő, 2015 és 16, amikor a legtöbb illegális és nem illegális bevándorló érkezett Európába, és hát látszott is, hogy ezek nem annyira a társadalomépítés miatt érkeznek, hanem egyszerűen le akarják rabolni, vagy ki akarják zsákmányolni azt a helyet, ahová jönnek, mert úgy érzik, hogy őket érte valami sérelem, és ez lehet, hogy egyébként igaz is bizonyos szinten, és ezért ugye vagy valaki felhetszeli őket erre, hogy akkor az a jóléti állam, vagy az a jóléti társadalom, mint mondjuk a német, a svéd, vagy a dán, vagy a norvég, vagy akár csak ha azt nézzük mondjuk úgy kompletten az Európai Unió, annak meg kell fizetnie annak az árát, hogy ők mondjuk szegénységben élnek, vagy érte őket tényleg valamiféle sérelem, akár a gyarmati rendszerből kifolyólag, vagy háborús heccelés, vagy ki tudja micsoda, vagy egyszerűen csak ugye ez a hollywoodi varázslás megérkezett a muzulmán országokba is, és a fiatalok ott is már Air Jordant akarnak venni, meg iPhone-on akarnak mobilozni, meg Netflixet akarnak nézni, és akkor ez egy olyan kívánságot generál, ami tudatosítja bennük, hogy ők egyébként nem élnek ennyire jól, mint azok a gyerekek, vagy azok a fiatalok, akik megjelennek ezekben a sorozatokban például, vagy a reklámokban, és így tovább, és akkor persze, hogy normális ember, amikor így látja, hogy ő hozzá, tehát ő él egy szinten, és hozzá képest, hogy ők egy másik országban élők azok, hogy élnek, tehát persze, hogy úgymond megkívánja ezt a gazdagságot. És hogyha még mellé teszik azt az ideológiát, mert egyébként erre is van bizonyíték, nagyon sok olyan civil szervezet van, akik agitálnak, tehát akár Afrikában, ha nézzük, vagy a Közel-Keleten, tehát vannak ilyen helyi irodák, akik egyszerűen kiokosítják azokat, akik nyugatra akarnak költözni, vagy mondjuk északra, Afrika esetében, Európába, hogy hova kell menni, hol vannak a kapcsolattartók, kihez lehet fordulni, hol lehet pénzt szerezni, és így tovább, meg ráadásul ugye elmondják nekik, hogy ti szegények vagytok, hogyha akartok plusz pénzt, akkor gyertek nyugodtan Európába, mert mi meg gazdagok vagyunk. Tehát ez ilyen tök egyszerű, és persze, hogy elindulnak. És akkor, hogyha ugye más a kultúra, itt nálunk nem olyan a kultúra, hogy itt mi szétverjük egymást azért, hogyha nekem megtetszik a te egyik dolgod, akkor én jól pofán verlek, és akkor elveszem. Hanem itt van egy olyan, pontosan a keresztény kultúra, meg a bibliai alapok miatt van egy békés egymás mellett élés, és az emberek azok tisztelik a magántulajdont, a legnagyobb részük. Nyilván mindenhol vannak devianciák, de azért az embereknek a legnagyobb része, az mégiscsak tiszteli a magántulajdont, a másiknak a tulajdonát. Nem rongál szándékosan, nem lop, nem robol, és így tovább. Tehát azért ez egy normális társadalmi konszenzus, hogy ezt nem csináljuk. Na most ide jönnek ezek a közel-keletiek, vagy afrikaiak, vagy akárhonnan jöhetnek, mondjuk, akik már eleve fel vannak dühítve velünk szemben, hogy mi, az európaiak raboltuk le őket, és miattunk van, hogy az ő társadalmaik nem tudtak jól fejlődni, nem azért, mert mondjuk iszlám hívők, és az iszlám az eleve nem erre van berendezkedve, hogy produktív legyen, hanem hódít. De ez teljesen lényegtelen, mert az ember általában, amikor a saját hibáival kell, hogy szembesüljön, azt nehezebben tűri el, mint amikor adnak neki egy bűnbakot, és akkor arra rá lehet zúdítani az összes frusztrációt, amit érzünk a magunk helyzete miatt, tehát ez is egy emberi gyengeség, de úgy tűnik, hogy ezek a civil szervezetek, akik az egész nagy globalizmusnak a kiszolgálói, ezek tök jól eljátszanak ezekkel az emberi gyengeségekkel, meg ezekkel a pszichológiai módszerekkel, és akkor mire ideérnek, egyrészt már túl vannak egy brutálisan hosszú úton, a legtöbb esetben úgy jönnek, hogy be vannak így pakolva valami élelmiszerszállító kocsiba, ahol mondjuk legalább szellőzés van, de van olyan helyzet is, ebből ilyet is láttunk többször is, hogy nincs igazából szellőzés, és akkor mondjuk meghal a fele, amire ide érnek Európába. Tehát azt lehet mondani, hogy mire bejutnak mondjuk Schengenen belülre, addigra már olyan dühösek, és ez az egész düh, ez miránk van irányítva. Ráadásul ugye mi nem vagyunk iszlámhívők, és az iszlámhívők azok felsőbbrendűnek tartják magukat velünk szemben, tehát ez a kultúrából következik. Nekem volt olyan ügyfelem, volt muzulmán ügyfelem, amikor még könyvelőirodám volt, és lehetett látni, hogy én voltam az, aki egyébként megmentette a hatalmas adóbírságoktól, meg aki képviselte folyamatosan a hatóságokkal szemben, de lehetett érezni, hogy egyáltalán nem vesz ember számba. Tehát én egy ilyen kiszolgáló voltam, akinek néha fizetett, aztán felmondtam a szerződést, de az a helyzet, hogy lehet érezni a viselkedésükből, hogy egyáltalán nem tisztelik a befogadó országnak a tagjait, és akkor mi történik? Hát elveszik, amit nem kapnak meg legálisan. Pedig legálisan is nagyon sokat kapnak. De ami nem jött be, vagy ami nem, ami még ezen felül úgy gondolják, hogy jár nekik, azt elveszik. És hát ez most nagyon is látszik ebben a német statisztikában, és egyre növekszik sajnos ez a szám újra 2016 után is, ami viszont nagyon aggasztó a németekre nézve, és ugyancsak a Die Weltben van egy cikk arról, hogy a gazdag német az meg elmegy Amerikába. És akkor a New York-i Upper West Side-on, meg a Central Park Tower-ben 63 millió dollárért válogatja a lakásokat, aki megteheti. De sajnos az a német, aki viszont teljesen átlagos, aki nem nagy pénzekkel játszik, az kénytelen elviselni azt, amit a politikusai ráhoznak. Az a helyzet, hogy mi azért támogatjuk ezt a kormányt, mert nem engedi meg ezt a fajta bevándorlást, azért is. Amíg ez van, addig ez a kormány az egy jó kormány, mert nem engedi meg, hogy olyan helyzetbe kerüljünk, mint azok a németek, akik most ennek a levét isszák, teljesen nyilvánvaló módon statisztikailag bizonyítva. Szerintem nagyon fontos, hogy egy csomó olyan kérdéssel kapcsolatban eszmecsere legyen, ami nem is feltétlenül jelenik meg a főáramú médiában. Ilyen például az a cikk, amit a Russia Today-en találtam, már régóta nem szemléztem, mert előfordult, hogy a német rendszerben sem tudtam hozzáférni, de most újra működik, és van egy cikk, hogy Nicaragua beperelte a nemzetközi legfelsőbb bíróság előtt Németországot népirtás vádjával, azért, mert hogy katonai segítséget nyújt Izrael számára, és hogy ezzel lényegében a palesztinok elleni népirtásban vesz részt Németország. Ugye itt egy kicsit úgy éreztem, hogy vissza, tehát körbeért a dolog, ugye azért vesznek részt népirtásban a németek, mert hogy segítenek a zsidóknak, tehát ennél paradoxabb helyzet talán elő sem állhatott volna. És az egész egyébként azt a hangulatot mutatja, ami úgy az egész világban egyre inkább kezd elterjedni. Ugye látjuk azt, hogy a nemzetállamok, és most már sajnos köztük Magyarország is egyenként fordítanak hátat Izraelnek. Azt is látjuk, hogy az összes vezető az Európai Unión belül, az Egyesült Államokban meg vannak részegedve a háborúnak a gondolatától, és már több beszélgetésben így felmerült itthon is, meg a barátokkal is, hogy olyan hangulat van nagyjából, mint amire az ember úgy az első világháború előtt gondolt, hogy ilyen hangulat lehetett a világvezetői között. Tehát amikor Finnország arról nyilatkozik, hogy szerintük nem lehet megoldani ezt az orosz-ukrán konfliktust, meg mindenki NATO hadseregek bevonásáról értekezik akár ilyen véleménnyel, akár olyan véleménnyel, és mindenki amennyi pénzt csak tud küldi Ukrajnába, ahelyett, hogy egyszerűen hagynák az egészet, és hagynák, hogy legyen egy természetes kimenetele ennek a konfliktusnak, annak ellenére, hogy ez egy szörnyűséges dolog Ukrajna számára, de az viszont, hogy csődbe megy tőle mondjuk a német állam, most ezt direkt húzom el, de azért egy leszálló ágba került a német gazdasága miatt a csomó kiáramló pénz miatt, tehát ezt viszont egyáltalán nem biztos, hogy tovább kellene csinálni, de végig gondoltuk ezt is, hogy hogyan függ össze egyik a másikkal, és mi lehet ennek az egésznek a hátsó mozgatórugója, és akkor itt szépen, ahogy elkezdtük göngyölíteni ezeket a dolgokat, így lehet látni, hogy egy ilyen óriási, szörnyeteg ideológia, vagy mozgalom, vagy mondjuk akárminek, tehát minden a globalizmusra mutat vissza. És arról szeretnék egy kicsit jobban beszélni, vagy többet, hogy ez a nicaraguai per például lesz, hogyan tud a globalizmusra visszautalni. És szerintem borzasztóan érdekes, ahogyan ezek a különböző csápjai ennek az óriás polipnak, mondjuk így, ahogy így különböző irányokba kinyúlnak, és az emberek az egyiket elfogadják, a másikat nem fogadják el, de lényegében mindegyik ugyanabba az egy irányba tereli a dolgokat, meg az ügyeket. Ugye, hogyha elkezdjük nekem például hívő keresztényként nagyon-nagyon fontos, hogy legyen nemzetállam, ahol élem az életemet, ahol olyan emberekkel élek együtt, olyanok vannak a környezetemben, akik ugyanezt a nyelvet beszélik, ugyanezt a kultúrát vallják. És van család, ahol egy férfi, egy nő alkotja a házasságot, és ennek a gyümölcseként vannak gyerekek, és ez van családként elnevezve lényegében, tehát ez az az egység, amiből a társadalom felépül. Ugye ez mind bibliai alapelv, és minden ellenkező híreszteléssel szemben a nemzetállamoknak a léte az ugyancsak az Istennek az akarata. Erről beszéltem egy korábbi podcastben már, hogy a Bábel tornya előtt Isten már létrehozta azt a 70 nemzetséget, ami aztán szétszóródott. Tehát a Bábel tornyánál Isten lényegében felgyorsította annak a folyamatnak a sebességét, amely elérte, hogy a nemzetállamok szétszóródjanak az egész világon, mert ugye ez volt a parancs, és ezzel ment szembe az egész bábeli torony építés. De az, hogy volt 70 nemzetség, az már akkor megvolt, amikor elkezdték építeni a bábeli tornyot. Szóval a nemzetállam az egyértelműen Istennek az akarata. Hogyha valaki kíváncsi a teológiára, akkor ott például három részre osztja az emberiséget a Biblia, van Izrael, vannak a nemzetek, és van az egyház. Tehát mindenhol ott vannak a nemzetek, magyarul az nincsen az Isten akaratában, hogy egy ilyen nagy globális rendszer alakuljon ki, ahol mindenki egy ilyen nagy szürke masszának a része, és nincs identitása, mindenki angolul beszél, mert ugye most már az a világnyelv, tehát mindenki tud angolul lényegében, ez a fő, amit tanulni kell, mert ezen lehet mindenkivel kommunikálni. tehát egy kínaival is tudunk angolul beszélni, bár olyan az akcentus, hogy lehet, hogy nem nagyon értjük, de ettől függetlenül írásban mindenki tud angolul kommunikálni a másikkal. Tehát ez tökéletesen ellentéte annak, hogy amit egyébként az Isten eltervezett. És hogyha ezt megnézzük, akkor az összes olyan intézkedés, például az Európai Unióban, ami a mi szemünket is eléggé csípi, az mindezt a globalista eszmét próbálja letolni a torkunkon. Ugye a migráció az azért kell, hogy ezt az identitást összekavarja, hogy a területi integritást feloldja, hogy be legyenek telepítve mindenhol ilyen kis konklávék, az egységes, homogén, mondjuk most így a német területre, és akkor az emberek ezt megszokják, és aztán utána nem probléma, hogyha azt mondják az Európai Unióban, hogy akkor most már minek kellenek a határok, hogy mi itt Európa vagyunk, és Európa együtt, Európai Egyesült Államokként össze tud olvadni majd az Amerikai Egyesült Államokkal, és akkor így létrejönnek majd ezek az óriási birodalmak, amin természetesen nem mi mindannyian fogunk majd uralkodni, hanem lesz egy szűk réteg, akik most is arra törekszenek, hogy minél inkább a kezükbe tartsák a hatalmat. De ugye a nemzetállam az nem fér bele ebbe, és ez a konfliktus például az Európai Unióban igen-igen erősen meg lehet. Ezt a konfliktust az Európai Unióban igen-igen erősen meg lehet figyelni. És ugye a nemzetállam eszméje az emiatt egy üldözendő dolog. Itt ez például, hogy Izrael mint állam szeretne létezni, ez is része ennek a problémának. Ugye Izrael a másik kategória, amit írtani kell, mert ugye a nemzetállam, Izrael és az egyház van az Isten akaratában benne, tehát ebbe a három csoportba van mindenki besorolva, akkor is, hogyha egy kicsit ő talán máshogy közelíti meg ezeket a dolgokat, és a nemzetállamokon belül vannak a különböző népek és népcsoportok, de akik nyilván ezek a halmazok, ezek metszik egymást, tehát a nemzetállamokban vannak az egyháznak a tagjai, Izraelben is vannak az egyháznak a tagjai, Izrael is nép, és így tovább. Tehát ez nem egy ilyen teljesen különváló, egymástól elváló dolog, hanem ezek úgymond együtt egymás mellett létező valóságok. De a globalizmus az ennek mindnek az ellensége. Akkor ugye mivel lehet még elérni, hogy az ember feladja a saját identitását, feladja azt, hogy ő egy nemzethez tartozik, hogy ő egy bizonyos helyen akar élni. Hát látjuk Ukrajnában elég egy háborút elindítani ehhez, hogy az az ember tömeg, aki eddig ukránnak vagy orosznak tartotta magát egy bizonyos területen, az elmeneküljön, vagy egymásnak feszüljön, kiírtsa egyik a másikat, és így tovább. Tehát ezzel, hogy háborúkat indítanak lépten nyomon, és szinte minden konfliktust olyan szintre eszkalálnak, amit nem lehet a látszat szerint háború nélkül megoldani, már pedig egyébként ezek a konfliktusok nem új keletűek, és nagyon sok száz évig vannak olyan helyzetek, amik egyébként eddig sikeresen, békésen tudtak egymás mellett létezni. Lásd, az ukránok meg az oroszok, ugye pont ez a probléma Putyin oldalán, hogy ő az ukránokat nem tekinti különálló népnek. Ő úgy gondol rájuk, mint az ő saját népe, és ezért nem gázolta le őket 5 perc alatt az elején, mert hogy nem akarja kiirtani őket, ezért nem megy tovább, hanem csak azért az egy részért küzdenek, tehát nem fog neki indulni majd, hogy akkor legázol mindenkit egészen Londonig mondjuk, mert nincsen értelme a számára ennek. Ő a saját népét védelmezi, a saját népével kapcsolatban hozta meg ezt a döntést, de ugye látjuk, hogy onnan is lényegében a háború miatt nagyon-nagyon sok ember elmenekült. És ez látható, valószínűleg ezt próbálják Kínában is megoldani, minden lokális konfliktusban, amit az Egyesült Államok kierőszakol, és aztán fenntart, mert ugye ezek természetes úton elhalnának egy idő után, de tolják bele a pénzt, meg rákényszeríti mondjuk a németeket is, hogy az akaratuk ellenére gyártsanak még több fegyvert is, küldjék ki, de úgy, hogy igazából nem nyernek rajta, mert látszik, hogy nem tudja a gazdaságot bebusztolni most a fegyveripar, tehát minden szépen leszállóákban van. Egyszerűen nem tudnak annyit termelni, amennyivel fel lehetne gyorsítani a gazdasági növekedést, hanem kell nekik idő, nyilván azért nem olyan egyszerű felépíteni egy-két gyárat, meg beindítani a termelést, de az a helyzet, hogy ezt akaratuk ellenére lényegében rájuk kényszeríti az úgynevezett felsőbb hatalom, aki morálisan úgy tekint magára, mint aki a világ rendőre, vagy a világ csendőre, vagy mondjuk így hívják ugye egy jó ideje már, de alapvetően a legnagyobb gonosztevő az egész iskola udvaron, hogyha úgy nézzük, mindenkitől elveszi az uzsonnáját, meg mindenkit kupán ver, teljesen ok nélkül, hogyha neki rossz kedve van, és így tovább. Tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy Amerika olyan nagyon pozitív szereplő lenne az egészben, sőt, kifejezetten onnan indulnak ki ezek a problémák. És ugye Amerikán belül is rengeteg elégedetlen ember van. Ugye néztünk az X-en egy videót, ahol egy nagyon jól szituált, ilyen 40 és 50 közötti férfi, aki újságíró, elmondja, hogy azóta dolgozik, hogy kijött a középiskolából, fizeti az adókat, 9 évet szolgált a hadseregben, a saját hazájában, ahol most már, tehát ahol éli az életét a családjával, ugye gyerekeket nevel, házas, üzleteket hozott létre, ahol embereket foglalkoztat, és az önkormányzatban is vállal a szerepeket. Tehát egyértelműen egy olyan ember, aki pozitívan hozzátesz a közösségének az életéhez, a nemzetéhez, és így tovább, és el van mondva mindenféle fóbnak, fóbofób, már így mondták, ez is nagyon vicces, de egyébként nagyon találó kifejezés, mert hogy nem ért egyet Joe Bidennek ezzel az ideológiai irányával, a transzneműségről például, vagy az illegális bevándorlással kapcsolatosan, tehát azt mondja, hogy ő neki kevesebb joga van, mint az illegális bevándorlónak, aki abból él, amit ő egyébként az adójával befizet, meg megtermel. És ugye el vannak mondva azok az emberek, akikre rá van építve az egész gazdaság, akik ugye fizetik az adót, meg akik dolgoznak. Egyszerűen mindennek el vannak mondva, hogyha elégedetlenek azzal, hogy azt a teljesítményt, amit ők a saját erejükből kihoznak, azt odaadják ingyen ezeknek az embereknek, akik aztán megerőszakolják ezeknek a jól szituált amerikai átlagpolgároknak a gyerekeit az utcán. Megbehozzák a szintetikus drogot, és túladagolásban meghalnak olyan fiatalok, akik egyébként mondjuk csak brahiból próbáltak ki valami kábítószert, amiben fentanil volt olyan dózisban, hogy belehaltak. Tehát az a helyzet, hogy ebben a helyzetben, ami most kialakult, egyértelműen látszik, hogy a baloldal és a baloldali ideológia az nemzetállam ellenes, háborúpárti, és egyértelműen az Isten által kijelölt három nagy kategória, vagy három nagy embercsoport ellen irányul, ugye a nemzetállamokkal szemben a globalizmus premierben, az egyházzal szemben a baloldali ideológia, az, hogy én nem mondjam bűnnek a homoszexualitást, én nem mondjam, hogy a transzneműség az egy mentális betegség, és hogy ebből meg lehet gyógyulni, én nem mondjam, hogy a homoszexualitás ez egy választott életforma, én nem mondjam, hogy a gyereket nem szabad abortálni, mert az gyilkosság, ez mind-mind az egyház és a Biblia tanításaival szemben megy direktben. Nyilván a globalizmus is, meg a nemzetállam ellenesség is, de ez egyértelműen a keresztény és a konzervatív alapértékek ellen megy. És hogyha megnézzük Izrael ellen, hát az teljesen egyértelmű. Ugye azért perelni a németeket, mert segítenek Izraelnek, és ezzel népirtást követnek el, de hát azért ne mentegessük már azokat az embereket, akik népirtást követtek el október 7-én, és ezért kell nagyon vigyázni, hogyha beáll valaki a terroristák, a Hamasz mellé, csak azért, mert van egy rosszul értelmezett gondolat a fejében, hogy támogatni kell a palesztinokat, akiket úgymond elnyom az izraeli állam, ugyanazt szolgálja ki, akiket egyébként a bevándorlással kapcsolatban meg bírál, vagy mondjuk a globalizmusnak az eszmével, vagy a meleg propagandával kapcsolatban bír el. Ez ugyanaz, pontosan ugyanaz az ideológia egy harmadik kinyúló csáppal, mert Izrael ugyanúgy nem létezhet, mert akkor az Isten terve meg tud valósulni. Tehát az egész arra megy ki, hogy a világot úgy kell irányítani, hogy abban Istennek a terve ne tudjon megvalósulni. Mert ugye Isten terve győztes terv, és ezt az ellenfél nem tudja feldolgozni, hogy már vesztett. Jézus Krisztus, amikor meghalt a kereszten, ott megtörtént a győzelem, és Isten mindenek fölött áll. Ő teremtette ezt az egészet. Az, hogy hagyja most ezeket a dolgokat, ehhez kell az ószövetségi prófétákat olvasni, mert az ember egyértelműen felismeri, hogy ezek, amik most történnek, ezek megvoltak, ezek meglettek mondva 5000 évvel ezelőtt, vagy 3000 évvel ezelőtt, melyik próféta, amikor működött, és minden pontosan az szerint történik, ahogyan azt az Isten eltervezte. És Isten létezésére pedig a leginkább, a legerősebb bizonyíték az az Izrael. És Izraelt azért gyűlöli a világ, az, aki nem akarja Istent, mert Jézus Krisztus zsidó volt. Jézus Krisztus Izraelben tudott eljönni, és az izraeliták, azok Jézus Krisztus test szerinti testvérei. Az egyház Jézus Krisztus szellemi testvérisége, Ábrahámnak a gyermekei vagyunk mindannyian, mi hitben, a zsidók pedig, és nyilván az arabok, de inkább nevezzük őket sémitáknak, mert nem mindegyik odavaló, de ez is már egy nagyon messzire vívő gondolat. Tehát Ábrahám gyermekei a zsidók például tesz szerint. És ez olyan szinten nem tetszik az ellenségnek, és annak a nagy globalista eszmének, hogy ezeket mindet el kell pusztítani. Az, hogy milyen sorrendben történik ez meg, azt nem lehet egyértelműen beazonosítani, de párhuzamosan igenis zajlik mindegyik ellen. Az erodálás, a propaganda, az uszítás, és ezért nagyon-nagyon figyelni kell, hogy minden egyes dolgot, ami ehhez hozzátartozik, azt leleplezzünk. Mert ha az egyiket támogatjuk, a másikat meg nem, attól még ugyanúgy a szekértolói vagyunk a globalizmusnak, csak lehet, hogy egy más formában. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Legyen minden egyes nap, ami még hátra van a hétből, csodálatos az önök számára. Élvezzék a jó időt, vigyázzanak magukra, és a jövő héten újra találkozunk. Addig is minden jót, a viszonthallásra.